Isten igéjét a Máté írása szerinti evangélium 6. részéből olvasom, a 25. verstől a 34. versig. Máté 6.25-től, így szól Isten igéje. Ezért mondom nektek, ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, és mit igyatok, és testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Nem több-e az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál? Nézzétek meg az égi madarakat, nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem takarnak, és mennyei atyátok eltartja őket. Nem vagytok-e ti sokkal értékesebbek náluk? Aggódásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani életét, csak egy arasznyival is. Mit aggódtok a ruházatért is? Figyeljétek meg a mezei liliomokat, hogyan növekednek. Nem fáradoznak és nem fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy is. Ha pedig a mező füvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti az Isten, nem sokkal inkább titeket, kicsinyhitűek. Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok, mit együnk, vagy mit igyunk, vagy mit öltsünk magunkra. Mindezt a pogányok kérdezgetik. A ti mennyei atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja. Imádkozzunk! Mennyi atyánk, itt vagyunk egy újabb hét után, egy újabb hét előtt, de hogyha visszanézünk, akkor láthatjuk a sok aggódást, csak amit ezen a héten hoztunk is össze. Hadd gondoljunk most az érettségizőkre, akik bizonyosan valami nemes félelemmel járták útjukat, de hadd gondoljunk a szüleikre, akik végig aggódták talán ezt az időszakot, hadd gondoljunk a tanáraikra, akikben talán nem kevesebb félelem és aggódás volt. Hadd gondoljunk azokra, akik aggódtak azért, hogy hogyan állnak sorba a postán a csekkekért, vagy a különböző helyekre, hogy jutnak el ebben a betegséggel teli időszakban, legalábbis amilyen fenyegetően fölénk tornyosul. Urunk, megvalljuk neked, hogy csupán csak egy hét alatt mennyi aggódás tud fölmerülni a szívünkbe. De köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, azt, hogyha egy-egy ilyen helyzetben te uralkodsz a mi szívünkben mindörökké, ha egy-egy ilyen helyzetet te veled hordozhatunk, és végül is a te kezedbe tehetjük a mi aggodalmainkat is. Köszönjük, hogy benned, nálad lecsendesülhet a mi zakatoló szívünk, elménk, megcsendesedhetünk nálad. Azt is köszönjük neked, hogy te vagy az igazi reménység, aki ott hoztál reménységet, ahol az ember már el sem tudta volna gondolni, a halál beálltával, amikor a tanítványok is lemondtak mindenről, jövőről, múltról, tanultakról, akkor te győzedelmeskedtél. És hadd dicsérjünk és magasztaljunk téged, Urunk Jézus, azért, mert a mi megigazulásunkért, a mi igazzá tételünkért támadtál föl, hogy megállhassunk az Atya színe előtt. Köszönjük neked, hogy ezzel a bizalommal állhatunk meg most te előtted, hogy munkálkodsz bennünk, hogy megszentelsz, hogy igazzá nyilvánítottál, és hogy mindaz, amit tehetünk, az a te szent lelked munkája lehet bennünk. Hisszük és valljuk, hogy nálad nélkül semmit sem cselekedhetünk. Segíts mégis, hogy mindig azt kérdezzük, hogy mi az, amit te tennél, segíts mindig az odafelvalókat keresni, keresni először a te országodat és igazságodat. Áld meg a mi együttlétünket, ige hallgatásunkat, hadd legyen az ige a mi szívünkben. Áld meg Beregi Laci testvérünket, hadd tudja a te igédet szólni, azt pedig hadd tudjuk úgy venni. Taníts bennünket a te utadon járni, áld meg bennünket a te jelenléteddel. Amen.
Szeretettel köszöntelek benneteket a feleségemmel, Ildikóval együtt. És az alkalmunk címe, hogy hogyan szabadulhatsz meg a félelemtől és a szorongástól, illetve egy olyan alcímet is adnék neki, hogy hogyan újíthatjuk meg az érzelmi életünket, ugye egy megújítás, vagy a megújulás sorozaton belül. És akkor először engedjétek meg, hogy egy könyvből egy történetet felolvassak, ez a Bob George-nak az Igazi Kereszténység című könyve, és az ő egyik élményét szeretném felolvasni nektek. Már majdnem 3 éve nem beszéltem Pittel, az alkoholistával, aki egy ideig lelki gondozásra járt hozzám. Pitt nem volt hajlandó felvállalni a problémáját, és végül nem jött el többet. Nagyon meglepett tehát, amikor egy éjjel felhívott. Nem volt túl kellemes a beszélgetés. Megkért valamire, amit nem állt módonban teljesíteni, mire ő válogatott trágárságokkal válaszolt. Pete, azért beszélsz így, mert meg akarsz botránkoztatni, mondtam neki nyugodt hangon, de nem fog sikerülni. Volt idő, amikor talán még nálad is többet káromkodtam. Gyűlöllek, válaszolta. Ez a te döntésed, Pete, de én ettől függetlenül szeretlek. Ettől még dühösebb lett. Nem jó olyan ember gyűlölni, aki nem gyűlöl bennünket viszonzásképpen. Elkaplak, fröcsögte végül fenyegetően, mielőtt letette a telefont. Alapvetően meglehetősen nyugodt vagyok, nem foglalkoztam tehát különösebben a dologgal. Elmeséltem Eminek, a feleségemnek, mi történt, és elmondtam neki azt is, mennyire szomorú voltam, amiért Pete nem akarta felismerni az igazságot, és nem akart belépni abba a szabadságba, amit Krisztus nyújtott neki. Késő volt, így elindultunk lefeküdni. 4 órával azután, hogy eloltottuk a lámpákat, kerekek csikorgását hallottam a kocsi felhajtón. Kiszálltam az ágyból, és kinéztem. Az ajtó ajtaja kinyílt, és kilépett belőle egy vadtekintetű, zilált hajú ember, hosszú hentes késsel a kezében. Pete volt az. A torkomban dobogott a szívem. Emi, ugorj be a szekrénybe, üvöltöttem. Gyorsan berohantam a fiamhoz, az ágy alá parancsoltam őt, és kikaptam egy baseball ütőt a szekrényéből. Elrohantam a lányom szobája előtt, őt is beparancsoltam az ágya alá. Megálltam a bejárati ajtó mellett, és vártam. A szívem zakatolt, és lélegzett visszafojtva hallgatóztam. Egy másodperc erejéig majdnem megnyugodtam, tudván, hogy a bejárati ajtó be van zárva, de akkor meghallottam, ahogy a férfi 100 kilója teljes súlyával nekiveselkedik, és brutális erővel belerúg az ajtóba. A következő rugásnál kivágódott az ajtó, és a férfi bentermett. Én azonban már vártam. Teljes erőből fejbe vágtam a baseball ütővel. Vér fröccsent a falra, és a férfi lerogyott. Én viszont nem értem be ennyivel. Újból és újból lesújtottam rá, amíg el nem veszített az eszméletét. Akkor hátraléptem, és a látványtól elborzadtam. Sarkon fordultam, beruhantam a konyhába, és felhívtam a rendőrséget. Aznap éjjel mindez megtörtént. Az elmémben, miközben a saját kényelmes és meleg ágyamban feküdtem. Pete tényleg felhívott, de az utána következő események csak a saját képzeletem túlzott reakciója volt az ő utolsó szavaira, elkaplak. Elképzeltem egy lehetséges eseménysort, ami hamarosan nagyon is valóságosnak tűnt. De Pete be sem tette hozzánk a lábát. Semmitől nem kellett félnem. Mégis vadul kalapált a szívem, reszkedtem a félelemtől, és úsztam az izzadságban, ahogy gondolatban próbáltam megvédeni a családomat. Ez egy nagyon tanulságos sztori, amiből levonhatjuk azt a következtetést, hogy az érzelmeink nem tudják megkülönböztetni a fantáziát a valóságtól. Ugye ez egy alapvető emberi tulajdonság. Az érzelmeink egy ilyen esetben nem tudják, hogy valójában nincs vészhelyzet. Az érzelmeink csak reagálnak az agyunk által küldött jelekre. És ha belegondoltak, akkor ez a probléma a hamis gondolatokkal is, a hazugságokkal is, amiről múltkor beszéltünk. Ugye, amint gondolkodni kezdünk, az hatással lesz az érzelmeinkre. A hamis gondolatok is hatással lesznek az érzelmeinkre. Az érzelmeink nem tudják, hogy ezek a gondolatok igazak vagy hamisak, mindenképpen az adott gondolatra reagálnak. Mert hogy az érzelmeink mindig a gondolatainkból erednek, az érzelmeink mindig csak válaszolnak a fejünkben éppen futó gondolatokra. Most képzeld el, hogy egy horrorfilmet nézel, és pontosan tudod, hogy ez csak egy film. Mégis, ahogy nézed a jeleneteit, elkezdesz félni, remegni, reszketni. Mert az a horrorfilm olyan gondolatokat támaszt az agyadban, amelyek ezeket a félelmeket váltják ki benned. Ugye van egy olyan törvényszerűség számítógépes kollégák körében, de nem csak ott, hogy amibe szemetet teszel bele, abból csak szemét jön ki. És persze, ezt fordítva is meg lehet fogalmazni, a realitáson alapuló gondolatok, az igaz gondolatok a realitáshoz közel álló érzelmeket fognak szülni. Ezért nagyon fontos az, amit a Filippi levél 4. rész 8. versében olvasunk, hogy végül testvéreim, irányuljanak gondolataitok mindarra, ami igaz, ami tiszteletre és becsülésre méltó, ami tiszta, ami szeretetre és dicséretre méltó, ami erényes és magasztos. Mert hogy azok a gondolatok határozzák meg a vágyainkat, azok a gondolatok határozzák meg az érzéseinket, amelyekkel folyamatosan tápláljuk az elménket. És az így létrejövő vágyak, érzelmek határozzák meg végül a cselekedeteinket. És itt van egy nagyon fontos dolog, az, hogy az ember szabadon dönti el, hogy mivel táplálja az elméjét. Az érzelmei pedig válaszként fognak megszületni ezekre a gondolatokra. Tehát ez a kérdés, hogy mivel táplálod az elmédet? Ez a te felelősséged, hogy milyen gondolatokat futtatsz le az agyadban. Mivel foglalkozol, mire fókuszálsz? Ez határozza meg az érzelmi életünket. Ha belegondoltok abba, hogy mi az érzelmek és a gondolatok kapcsolata, akkor feltehetjük ezt a kérdést, hogy miért is félek tulajdonképpen? Hát azért, mert félelmetes gondolatok vannak a fejemben. Félelmet keltő gondolatok vannak a fejemben. Azért, mert ezeket futtatom le magamban. Miért is haragszom tulajdonképpen? Azért, mert haragos gondolatok vannak a fejemben. Megengedem, hogy ezek a haragos gondolatok uralmat nyerjenek az elmémben, a gondolkodásomban. Miért is irigykedem? Azért, mert éppen irigy gondolatok vannak a fejemben, az agyamban. Így működik ez. És pontosan ezért elengedhetetlenül szükséges, hogy hamis gondolatok helyett igaz gondolatok töltsék meg az elménket. Ez nagyon-nagyon meghatározza a mindennapjainkat. Az érzelmi életünket, a hangulatunkat, és tovább a cselekedeteinket is. Tehát ez egy nagyon kritikus kérdés, hogy min gondolkozol. És még egyszer mondom, szabadon megválaszthatod hogy min gondolkozol. Amikor észreveszed, hogy rossz dolgokon gondolkozol, és ezek rossz érzelmeket szülnek a szívedben, akkor ezt leállíthatod. Van hatalmad rá, hogy leállítsad, és utána újra töltsed az elmédet igaz gondolatokkal. Képzeljük el a félelmeinket megtestesülni egy iszonyú félelmetes, haragos, vicsorgó medvében, akinek nagyon-nagyon éles karmai vannak, és éppen üldöz minket. Teljesen kétségbe vagyunk esve, próbálunk menekülni, a szívünk vadul kalapál, ugyanúgy, mint ahogy a bombnak a szíve is vadul kalapált, amikor elképzelte ezt a szituációt, és találunk egy menedékházat. Gyorsan befutunk abba a menedékházba, és ránk zárjuk az ajtót. A zár az nagyon stabil, nagyon erős az ajtó, nem csak az ajtó, az egész menedékház ilyen vastag farönködből épült, nagyon stabil. Bemegyünk a menedékházba, és jön utánunk a medve, ő is eléri a menedékházat, és elkezd így ütni a menedékházat. De nem mozdulnak a farönkök. Próbálja szétverni a menedékházat, hogy el tudjon kapni minket, és a farönkök nem mozdulnak. A kérdés az, hogy mit teszel ebben a menedékházban? Ugye, hallod mondjuk a medvét így az ajtón dörömbölni, egyre erősebbek ezek a dörömbölések, szét akarja verni az ajtót, de nem mozdul az ajtó. Hol vagy ebben a menedékházban? A leghátsó sarokban, és reszketsz attól, hogy a medvének mikor sikerül mégis betörni az ajtót, vagy áttörnie a falat? És egészen így töltöd el az idődet, amíg a medve ott van, sőt, még utána is, hogy mi lesz, ha visszajön. Ugye általában úgy éljük át ezt a szituációt, hogy elöntenek minket az érzelmek. Nevezetesen itt a félelem. És akkor az lesz a reakciónk, a viselkedésünk, hogy behúzódunk a leghátsó sarokba így ösztönösen, hogy minél távolabb legyünk a medvétől és a dörömböléstől. Talán a fülünket is befogjuk. És később, amikor már látjuk, hogy fél órája hiába próbálkozik a medve, sőt, már esetleg el is megy, később kezdünk megnyugodni, és szépen lassan elhinni azt az igazságot, hogy ez a menedékház annyira stabil, hogy a medvének semmi esélye sincs arra, hogy elkapjon engem. Nem tud behatolni a menedékházba. És a végén szépen lassan beengedjük a szívünkbe ezt az igazságot. Persze ez nagyon megnyomorít minket. Tehát amikor az a sorrend, hogy érzem, utána teszem az érzéseim alapján, és utána szépen lassan elkezdem hinni az ellenkezőjét, mert a tapasztalat azt mutatja, hogy mégse tud menni a medve, és utána nyugszok meg, hogy most már tudom, hogy ez a menedékház stabil, de addig ez iszonyú gyötrődés, amit átélek. Mi lenne a félelmeinktől való megszabadulás útja, illetve mi a félelmeinktől megszabadulás útja? Való megszabadulás útja. Az első pont az, hogy az igazságot engedem a szívembe. Szembesülök azzal a ténnyel, azzal az igazsággal, hogy én biztonságban vagyok. Hiába hallom ezt a dörömbölést az ajtón, vagy a rönkháznak a falán, Én biztonságban vagyok. Ez az elmémben van, ez a gondolat, de kell hoznom egy döntést, és ez a második pont. Azt választom, hogy elhiszem, hogy biztonságban vagyok. Egyszerűen elhiszem, hogy biztonságban vagyok, úgy döntök a tények alapján, hogy én biztonságban vagyok. Hiába hallom a medve dörömbölését, hiába akar bejönni a szívembe bármilyen félelmet keltő gondolat, megerősítem magamat abban, hogy én itt biztonságban vagyok. És akkor utána azt választom, hogy úgy cselekszem, hogy biztonságban vagyok. A hitemnek, a meggyőződésemnek megfelelően cselekszem. Például oda megyek az ajtóhoz, és visszadörömbölök a medvének, hogy hello medve, teljesen feleslegesen dörömbölsz, mert úgysem tudsz bekerülni ezen az ajtón. Nem tudod szétverni ezt az ajtót. És ennek a következménye lesz az, hogy elkezdem biztonságban érezni magamat. Sokkal-sokkal hamarabb, mint az előző szituációban. Tehát első az igazság, második a hit, vagyis a meggyőződés az igazságról, a harmadik a viselkedés, az ennek megfelelő cselekedet, és aztán jönnek az érzelmek. Tehát a helyes sorrend, tudom, hiszem, teszem, érzem. Még egyszer hangsúlyozom, hogy az érzelmek csak válaszolnak az éppen a fejedben futó gondolatra. És persze ehhez az átprogramozáshoz, ehhez idő kell, de érdemes gyakorolni, és Isten azt akarja, hogy az ő igéje legyen a szívünkben, hogy azok sziklaszilárd erős meggyőződések legyenek a szívünkben. Van a, azt hiszem az Ézsaiás 26.3-ban van egy csodálatos ige, amikor azt mondja, hogy semmi rossz hírtől nem fél, szíve erős, az Úrban bizakodó. Ez fantasztikus ige. De hát nyilván még nagyon-nagyon sok igét lehetne felsorolni, hiszen a Biblia tele van ezekkel az üzenetekkel, amelyek a szívünket bombázzák, hogy ne félj, mert én veled vagyok, ne félj, mert én vagyok Istened, ugye a markaimba metszettelek téged, nem távozom el tőled, sem el nem hagylak téged, stb. Tehát rengeteg, rengeteg üzenet van az igében számunkra, hogy ne féljünk. A helyzet az, hogy az érzéseink nem elég jók arra, hogy feltárják számunkra az igazságot. Alkalmatlanok rá. Az érzések pusztán indikátorok, hőmérők, amelyek úgy valamit mutatnak abból, hogy mi van körülöttünk, de azért sokszor elég megbízhatatlanok. Egyébként meg nagyon klassz, tehát nem akarok én az érzelmek ellen beszélni, vagy nem azt akarom mondani, hogy teljesen üresítsük ki az érzelmi életünket, az érzelmek Isten ajándékai. De az érzelmek meg is gyötörhetnek minket, ha hamis gondolatok vannak mögöttük. Éppen ezért nagyon fontos, hogy mind gondolkodunk. Te nem tudod az érzelmeket közvetlenül megváltoztatni. De meg tudod változtatni az érzelmeidet úgy, hogy megváltoztatod a mögötte lévő gondolatokat. Kérdés az, hogy mi a medve az életedben? Mitől félsz? Lehet, hogy több dolog van, amitől félsz. Mi a medve az életedben? De hadd tegyem fel a következő kérdést, hogy mi a menedékház az életedben? Van-e menedékház az életedben? És mennyire bízol a menedékházban? Hadd adjak nektek házi feladatot, két Zsoltárnak az elolvasását. A 27. Zsoltár Dávid Zsoltára, amikor ugye életre halára keresték, több éven át nem volt egy éjszakája sem, amit nyugodtan tölthetett volna, bármikor megölhették, és ő így tudta ezt az egész iszonyú nagy stresszt, iszonyú nagy terhet letenni Isten kezébe, és gyermeki módon teljesen benne bízni. És a 27. Zsoltárban azt írja, hogy ha bár had támad reám, ugye körülvettek az ellenségeim, mégis te benned bízok én. Egy dolgot kérek az Úrtól, azt, hogy az ő házában lakhassam egész életemben, láthassam az ő fenségét. Értitek? Tehát képzeljétek el, hogy körülvesz titeket 1000 ember, ott van a házatokat körülvette, meg akarnak ölni titeket. Lehet, hogy 10 percen belül már megölnek titeket. Benne van a pakliban. Mit kérnétek Istentől? Én úgy gondolom, hogy természetesen védelmet, hogy védj meg engem ezektől az ellenségeimtől, az életemre törnek, távolítsd el őket, akadályozd meg a tervük megvalósításában. Valami ilyesmiket kérnénk. Dávid viszont azt kéri, hogy az Úrnál legyen, hogy az ő mennyei apukájánál legyen, mert tudja, hogy az ő szárnyai alatt oltalmat talál. Ahogy a 91. Zsoltárban leírja, hogy szárnyai alatt oltalmat találsz, ugye, aki a felségesnek rejtekében lakozik, az a mindenható árnyékában pihen, és az azt mondhatja az Úrnak, én váram, én kősziklám, Istenem, szabadítom, akiben bízom, mert ő ment meg téged a madarász tőrétől, csapdájától, a veszedelmes dögvésztől, a délben pusztító ragálytól, a suhanó nyíltól nappal, stb. Kérdés az, hogy milyen gondolatokat engedünk be a szívünkbe. Ezeknek a zsoltároknak a szavait, vagy pedig, amit látunk, amit érzékelünk, és ami beindítja bennünk a félelmet. Van egy úgynevezett szellemi valóság, az Isten szemeivel látott valóság. Az a valóság, amelynek a középpontjában ott van Isten is. És ha ott van Isten, akkor kitől félnék? Ember, mit árthat nékem? De ezt meg kell tanulnunk Isten igéjével feltölteni a szívünket, az igazságokkal feltölteni a szívünket, és így tudunk ellenállni a félelemnek. Isten igéje és a vele való közösség a mi menedékházunk. Szeretnék beszélni még a szorongásnak a romboló hatalmáról. Mitől van bennünk szorongás? Egyrészt attól, hogy először az a gondolat támad bennünk, hogy mindent a kezemben, mindent az irányításom alatt tudok tartani. Mindent tudok kontrollálni körülöttem, hogy úgy alakuljanak a dolgok, ahogy én akarom. Mert akkor fogom magam biztonságban érezni, hogyha kiszámíthatóak számomra a dolgok, ha úgy vannak, ahogy én azt előre eltervezem. És aztán átcsap ez a gondolat egy kényszerbe. Ezek után ez a gondolat lesz állandóan a fejemben, hogy mindent a kezemben, mindent az irányításom alatt kell tartanom. Függetlenül attól, hogy mennyire tudom. És vannak ilyen tévképzeteink, hogy az irányításom alatt tudom tartani a jövőmet, és hogy meg tudom változtatni a múltamat. Ez a kontrollnak a hazugsága, ez a kontrollnak az illúziója. És mit fog ez okozni bennem? Szorongás. Miért? Mert érzem belül, hogy ezt nem tudom megvalósítani. És érzem, hogy tehetetlen vagyok, semmit sem tehetek azért, hogy több kontrollt gyakoroljak a körülményeim az életem felett, és ez szorongóvá tesz engem. És aztán a szorongás az bizony különböző pszichiátriai betegségekbe is átcsaphat, úgy mint a depresszió, megszállott kényszeresség, pánikroham, fóbiák, vagy poszttraumatikus stressz. Nem beszélve az általános szorongásról. Képzeljük el a szorongást, mint egy kört, mint egy nagy kört. És ezen a nagy körön belül van a befolyásolás, az egy kisebb kör. Ugye a szorongás és a befolyásolás között az a különbség, ami a vágy és a cél közötti különbség. Valójában mi is a különbség a vágy és a cél között? A vágyaimért gyakorlatilag semmit sem tudok tenni. Megvannak a vágyaim, álmodozhatok róla, ábrándozhatok róla, de semmi tevőlegeset, vagy csak nagyon-nagyon keveset tudok tenni azért, hogy azok megvalósuljanak. Ki vagyok szolgáltatva? Tehetetlen vagyok. Nem tudok semmit tenni annak az érdekében, hogy ezek a vágyak megvalósuljanak. A célok, ha reális célok, akkor azért tudok tenni, és el is tudom érni, mert azok nagyrészt rajtam múlnak, hogy ezt vagy azt a lépést megteszem-e. Na most az a probléma, hogyha túl nagy a különbség a két kör mérete között, akkor a szorongás lesz úrrá rajtunk. Ha túl sok vágyam van, és kevés célom, akkor bizony szorongó leszek, ez egy általános életérzés lesz. Ugye a szorongás arról szól, hogy valamit birtokolni szeretnék, amit nem tudok elérni. És akkor ábrándozhatok, hogy bárcsak több pénzem lenne, bárcsak jobb házasságom lenne, bárcsak az egészségem sokkal jobb lenne, bárcsak több boldogságom, vagy több szeretet lenne, vagy több szeretet lenne szívemben, és emiatt szenvedek. A befolyásolás köre az a létezésről szól, hogy lehetek jobb, belátóbb, érett, alkalmasabb, kedvesebb, bölcsebb, és ennek meg lehetnek az akciótervei. Minden helyzetben van valami, amit megtehetek. Ez nagyon fontos. Ha az elménkben elhisszük, hogy csak vágyaink vannak, és nem tudunk célokat kitűzni, és csak a szorongás kerít hatalmába minket, ez egy borzasztó érzés, és borzasztó állapot. Hogyan lehet megszabadulni a szorongástól? Ugye meg kellene tanulnunk úgy élni, ahogy Krisztus tanította nekünk, csak az adott napra koncentrálva. Miután levontuk a múlt eseményeiből a tanulságot, semmi értelme nincs újra és újra visszapörgetnünk azt, mert ezzel csak a múlt gondolatait és érzéseit elevenítjük fel ismét. Újból a szorongás fog rajtad erőt vetni, mert azok a gondolatok, amelyel vádoltad magad, és újra-újra előjönnek, ezek szorongást fognak benned generálni. És ugyanígy a jövőre vetített gondolatok, az aggódások, az aggodalmaskodás, ugye ez már egy folyamatos aggódás, ez ilyen szempontból nagyon jó magyar nyelv, hogy meg tudja különböztetni az egyszeri hirtelen aggódást, a folyamatos aggodalmaskodástól. Tehát ezek a jövőre vetített gondolatok is olyan érzelmeket tudnak támasztani, amelyek bénítóan hatnak ránk a jelenben. Szinte az alternatívákat is eltakarják, és egy börtönben érzed magad. El lehet jutni addig az állapotig, és Jézus ezt akarja, hogy fogalmam sincs arról, hogy éppen mi történik, egyáltalán nem tudom kontrollálni az eseményeket, de én ezt teljes mértékben elfogadom, sőt szeretem. Mert tudom, hogy az én mennyei apukám kezében vagyok. hogy ahogy a Kolosszé 3 írja az elején, hogy az odafennvalókkal törődjetek, és ne a földiekkel, mert a ti életetek el van rejtve Krisztusban, sőt, Krisztussal együtt az Istenben. Éljünk a múltban, vagy éljünk a jövőben. Én arra szeretnélek bátorítani téged, hogy add fel a kontroll illúzióját. Értsd meg, hogy a szorongás és a depresszió abból ered, hogy megpróbálod kontrollálni vagy a jövőt a folyamatos aggodalmaskodásoddal, vagy a múltat azzal, hogy megpróbálod megváltoztatni azt, ami már megtörtént. Ismerd fel, hogy minden próbálkozásod ostobaság. Ismerd fel, hogy minden próbálkozásod totális idő és energiaveszteség. És ismerd el, hogy egyedül Istennek van hatalma a jövőt kontrollálni, és egyedül Istennek van hatalma átalakulást hozni abból, ami a múltban történt veled. Ha a bűntudat gyötör, vagy az elveszett lehetőségek gyötörnek téged, akkor bizony te a múltban élsz. Ha aggodalmaskodsz, akkor pedig a jövőben élsz. Ha béke van benned, akkor a jelenben élsz. Isten jó, élj a pillanatban, élj a jelenben. Ugye ha múltban élünk, akkor gyötörhet minket a bűntudat, a szégyen, a harag. Ha jövőben élünk, akkor gyötörhet minket a félelem, a szorongás, a bizonytalanság. És tudjátok, mi a válasz erre? A kereszt. Mégpedig a jelenben itt álló kereszt, amelyre nem csak Krisztus volt megfeszítve, mert ugye az már a múlt, hanem amelyre én vagyok megfeszítve. Hogy írta Pál a Galata 2:20-ban, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem, többé már nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Amely életet pedig testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Igen, amely életet testben élünk, azt abban a hitben éljük, hogy én már nem létezem, én már nem számítok. Én, aki voltam, a bűnös, régi óember, az már keresztre van feszítve, az meghalt, és én a feltámadott Jézus Krisztus életét élem. Többé már nem én élek, hanem Krisztus él bennem. És ez igaz a múltamra, Isten egy teljesen új múltat adott nekem azáltal, hogy belehelyezett engem Krisztusba, az ő életébe, és belém helyezte Krisztus az ő életét, mert igaz ránk a teljes megbocsájtás, amit a Kolossé 2:14 ír, hogy eltörölte a követelésével minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára. És a jövő miatt sem kell abszolút aggódnunk, mert Krisztus életét éljük. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor háladással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. Ugye ez van a Filippi 4:6-ban. Tehát Isten jó, élj a pillanatban, mert nem a saját életedet élet, hanem Krisztus életét. Akkor miért is gyötör a múlt? Akkor miért is nyomaszt, szorongat a bizonytalanság, a jövő? Semmi okod nincs rá. Te már el vagy rejtve Krisztusban, az ő életét éled. Van egy vers, amiben persze nem sok rímet fogtok találni, mert egy fordítás Helen Mellicott írta, és az a címe, hogy a nevem vagyok. Sajnáltam a múltat, és féltem a jövőtől. Hirtelen az Uram elkezdett beszélni. A nevem vagyok. Szünetet tartott. Vártam. És akkor folytatta. Amikor a múltban élsz, annak hibáival és sajnálni való dolgaival, az nehéz. Nem vagyok benne. A nevem nem a voltam. Amikor a jövőben élsz, annak problémáival és félelmeivel, az nehéz. Nem vagyok benne. A nevem nem a leszek. Amikor a jelen pillanatban élsz, az nem nehéz. Benne vagyok. A nevem vagyok. És a végén nézzük meg gyorsan, hogy mit mond az alapigénk, hogyan bíztat minket arra, hogy a félelem a szorongás helyett egyszerűen a jó meggyőződéseket, Isten igéjét válasszuk, és engedjük, hogy a gyermeki bizalom felfakadjon bennünk, és így át tudjuk adni magunkat Jézus Krisztusnak, az egész életünket, a mai napunkat, a holnapi napunkat, minden napunkat. És így versenként fogok egy gyors elemzést adni nektek erről az igéről. Úgyhogy nézzük a Máté 6:25-öt. Ezért mondom nektek, ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, vagy mit igyatok, se testetekért, hogy mibe öltözködjetek. Nem többe az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál. Ugye az életre két görög szó használatos az igében, az egyik a biosz, ugye ebből származik a biológia szavunk is, ez a túlélésről, a létfenntartásról szól, a mindennapi küzdelemről szól. És ez az, amiről Jézus beszél, ez a táplálék, ez a ruházat. De van egy másik élet is, a Zoé, az Istentől jövő élet. Ezért mondja Jézus, hogy ez az élet, ez nem többe a tápláléknál és a teste ruházatnál. Ugye költői kérdés, mindenki tudja, hogy össze se lehet hasonlítani a két életet. Mert a Zoé az Istentől jövő élet, az ő élete. Amit csak körülírni tudunk, nem tudjuk pontosan meghatározni, hogy mi ez az élet, mint ahogy általában azt se tudjuk meghatározni, mi az élet. De amikor azt tapasztalod, hogy Istennek nagyon fontos vagy, amikor azt a gondolatot engeded a szívedbe, hogy végtelen méltósággal és értékkel megáldott ember vagy, mert hozzátartozol, amikor azt a gondolatot forgatod a szívedben, hogy te Isten gyermeke vagy, és ezt te meg tudod élni a hétköznapokban is, mert Isten alkalmassá tett rá, amikor átéled a 27. és a 91. Zsoltárt, meg még nagyon-nagyon sok Zsoltárt, ami az Istenben való elrejtettségünkről és a biztonságunkról szól, akkor át fogod élni az örömöt, egy természet feletti földön túli örömöt, amely független a körülményeidtől, amit Isten táplál, boldog leszel, Isten tesz téged boldoggá, és be fogsz teljesedni az ő személyével. Ez az élet. Ez az az élet, amit Jézus Krisztus kínál. A kérdés az, hogy melyik életet választod. Ahhoz, hogy ezt az életet megkaphasd, teljesen rá kell bíznod magad Istenre. El kell engedni a kontrollt. El kell engedni az aggódást, hogy lesz-e táplálék, lesz-e ruházat, lesz-e lakás a fejünk felett, stb. Lesz-e munka. Teljesen rábízhatod magad Istenre, mert te már Jézus Krisztus életét éled, ha újjászülettél, ha az ő gyermeke vagy. Nézzük a 26. verset. Nézzétek meg az égi madarakat, nem vetnek, nem is aratnak, csűrbesen gyűjtenek, és a ti mennyei atyátok táplálja őket. Nem vagytok keti értékesebbek azoknál. Ugye megint egy költői kérdés. Tudjuk, hogy értékesebbek vagyunk. Te a mennyei apukád, fia, lánya vagy. Ez azt jelenti, hogy elképesztően értékes vagy a számára. A szeme fénye vagy, hogy a Zakariás könyvében olvassuk. Az értéked Jézus Krisztus értékével azonos, azért, mert őt adta érted váltságdíjként. Ha kevesebbért kiválthatott volna téged az ördög és a bűn rabszolgaságából, akkor kevesebbet adott volna. Ez volt az ár. És ez azt jelenti, bár tudom, hogy nehéz befogadnunk elsőre ezt a gondolatot, de ez azt jelenti, hogy Jézus Krisztus értékével azonos a te értéked Isten szemében. Ugyanolyan drága gyermeke vagy, mint Jézus Krisztus. És persze azért nem szoktuk ezt érteni és befogadni, mert magunkban keressük ezt az értéket. Hogy mi az, amit Isten ennyire értékel bennem? Az odaszántságomat, vagy a próbálkozásaimat, hogy tudom követni? Nem, szó sincs erről. Istennek olyan nagy szeretet van a szívében irántad, amiben benne van ez az értékelés. Ne magadban keresd ezt a hihetetlen nagy értéket, hanem Isten szívében. Isten felemel téged, és ez az ő szívében van, ez a hozzáállás, ez az attitűd. Egyszerűen csak fogadd el. Szóval ez a kérdés, hogy mi a meggyőződésed erről, hogy mennyire vagy értékes Isten szemében. És ha ennyire értékesnek lát a mennyei apukát, ha ez igaz, akkor azt gondolod, hogy nem ad meg mindent neked, amire szükséged van. Tudjátok, még a kis verebecskéket is táplálja. Ezeknek a verebecskéknek az emberek számára nem volt értékük. Nem volt értékük, mert két verebet adtak, egy fillérért, a legkisebb pénzegységért. Egy verébnek nem volt értéke. De Isten szemében nagyon értékesek a verebek is. Minden egyes veréb. És ugye nem esik le egy se, ami mennyei atyánk tudta nélkül. Mennyivel értékesebb vagy te, aki az ő gyermeke vagy, akiért Jézus Krisztus vérével fizetett. Ugye nem ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti hiába való életetekből, hanem drága vérén, a szeplőtlen báránynak, Krisztusnak a vérén. Hát akkor hogy ne gondoskodnál, hogy sokkal inkább rólad, szeretett gyermekéről? Tudjátok, a gyermeki bizalom nem más, mint a logikus következtetések levonása, kimondása. Nézzük a 27. verset. Aggódásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani életét, csak egy perccel is. Tényleg, mit tudsz elérni az aggodalmaskodásoddal? Mit tudsz elérni a folyamatos aggódásoddal? Van valami eredménye? Ugye, gondolhatod azt, hogy felelős vagyok az életemért, nekem kell megteremtenem az életfeltételeket, nekem kell kiharcolnom mindent, nekem kell biztosítanom az élelmet, a ruházatot, mindent, nekem kell kontrollálnom, csak hogy ebben nem sokára bele fogsz roppanni, ha még nem roppantál bele. És csalódottá, keserűvé válsz. A mennyei apukánkkal való járás, az a gyermeki bizalomról szól, hogy mindent átadok neki. Ugye ezt talán múltkor is mondtam, hogy azért a terheket nekünk, ami mennyei apukánk, hogy megtanuljuk neki gyermeki bizalommal visszaadni ezeket a terheket, ráhelyezni a vállára. Hogy Jézus mondta, hogy jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én nyugalmat adok nektek. Ha semmit sem tudsz tenni önmagadért, akkor miért is nem bízod rá magad arra, aki minden szükségletedet be tudja, és be akarja tölteni. Nézzük a következő verseket, 28-tól 30-ig. Mit aggódtok a ruházatért is? Figyeljétek meg a mezőliliomait, hogyan növekednek. Nem fáradoznak és nem fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy is. Ha pedig a mezőfüvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti Isten, nem sokkal inkább titeket, kicsiny hitűek. Ugye ez a másik példa, a mezőfűve, ez is az értékünkről szól. Milyen csodálatosan öltözteti Isten a mezőfűvét, amely holnap elég a kemencében. Ugye, micsoda pazarlás, mondhatnánk mi azt, főleg, ha esetleg közgazdászok vagyunk, és az optimalizáció az nagyon benne van a gondolkodásunkban, hogy a szükséges erőforrás betenni a maximális eredmény teljesítmény érdekében, csak a szükséges erőforrás betenni. Isten nem így gondolkodik. Isten hihetetlenül bőkezű és pazarló a mezőfűvével is. Ha mezőfűvével ilyen bőkezű és pazarló, akkor mennyivel inkább gondoskodik rólad? És nem tudom, hogy kinek jutna eszébe a mezőfűvéről ez a gondolat, hogy képzeld el, hogy ott vagy a réten, látod a pompázó virágokat, de szinte nem veszed észre őket, hanem csak az jár a fejedben, hogy holnap mit fogok enni, vagy holnap lesz-e még munkám, vagy jövőre hogy fogunk megélni. Jézus nem ilyen volt. Ugye a szellemi látás összeköti még a mezőfűvét is Istennel, és azt látja meg benne, hogy Isten milyen bőkezű. Jézusnak ilyen szellemi látása volt. A mezőfűvéről is rögtön tanított. Csodálatos tanítást adott a mezőfűvéről. Nézzük tovább, 31-32. vers. Ne aggódjatok tehát, és ne kérdezgessétek, mit tegyünk, vagy mit ígyunk, vagy mit öltsünk magunkra. Ilyesmikért a pogányok törik magukat. A ti mennyei atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. Ugye ti nem vagytok Isten nélküliek, ti nem vagytok istentelenek, akiknek folyamatosan aggódni kell, mert hogy nincs mennyei apukájuk. A mennyei apukánk pontosan tudja, hogy mire van szükségetek. És mivel ő az apukátok, be is fogja tölteni ezeket a szükségleteket. Ha a gyermeki bizalom szétárad a szívünkben, akkor nekünk elég az a tudat, hogy ő tudja. És akkor ebben teljesen megnyugodhatunk. Hogy ő pontosan tudja, hogy milyen szükségeink vannak. 33. vers. Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek. Tehát arra bíztat minket Jézus, hogy keresd a te mennyei apukádat, szomjazd rá, vagy kérd, hogy gerjesse fel benned ezt a szomjúságot, az iránta való szomjúságot. Légy vele közösségben, beszélgess vele, hallgasd őt, teljesen add át magad neki, és add át a terhegyet is. És ne félj, mert gondoskodni fog rólad, betölti minden szükségletedet. És Jézus azt mondja, hogy az eredeti problémád, az aggódásod, vagy a múlt miatti gyötrődésed, ennek a megoldása, ez csak ráadás. Mondhatnám azt is, hogy ez csak a plusz 1%. Mi a 99%, vagy a 100%? Az, hogy a mennyei apukád, az ő szent lelke által önmagával tölt be téged. Átéled, hogy egy nagyon mély közösségben leszel vele. És higgyétek el, és biztos vagyok benne, hogy tapasztaltátok is, hogy ilyenkor minden problémádat elfelejted, és csak Jézusban gyönyörködsz. És ez csodálatos. Utolsó vers. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja. Ezzel azt mondja ki Jézus, hogy az aggodalmaskodás, a szorongás értelmetlen. Ne a bizonytalan jövőben élj, hanem a jelenben. A jövőt teljesen rábízhatod mennyei apukádra. Tudjátok, ő minden egyes részletet kontrollál. Ahogy olvassuk a Máté 10:29-31-ben, szintén Jézus mondja nekünk, hogy nem úgy van, hogy két verebet adnak egy fillérért, de egy sem esik közülük a földre atyátok tudta nélkül. Nektek pedig még a hajatok szála is mind számon van tartva. Ne féljetek tehát, ti sok verébnél értékesebbek vagytok. Miért felesleges bármit is kontrollálnunk? Azért, mert Isten minden egyes részletet kontrollál, a kezében tart. Lehet, hogy téged váratlan meglepetésként érnek események, dolgok, akár jó, akár rossz dolgok, de Isten mindent kontrollál. Ő pontosan tudja. Hát aki a hajunk szálát számon tartja, pedig mi abszolút nem tartjuk számon, pedig én itt már eléggé kopasz vagyok, csak nem látszik számotokra, de én sem tartom számon a hajszálaimat, mert még sok van. Nem tartjuk számon a hajszálunkat, annyira jelentéktelen. Isten a mi életünk minden egyes apró részletét, pillanatát számon tartja. Semmi sem történik veled véletlenül. Neked nem kell kontrollálni semmit. Elengedheted a jövőt, elengedheted a múltat, mert nincs értelme. Nincs értelme kontrollálni, nincs értelme gondolkodni rajta. Sokkal inkább annak van értelme, ha odaadjuk magunkat neki, ha élvezzük a vele való közösséget, ha szomjazunk rá, és betöltekezünk vele. Utoljára hadd tegyek fel még az imádság előtt néhány személyes kérdést, amin majd otthon is gondolkodhattok. Mi a medve az életedben? Mi az, amitől félsz? Mi a menedékház az életedben? Hol találsz oltalmat? Mi az a múltadban, ami még gyötör téged, amit nem tudtál elengedni? Mi az, amitől félsz, hogy a jövőben betökövetkezik? Akár Istennel kapcsolatban is, hogy mi az, amitől félsz, hogy Isten ezt a jövőben megteszi, vagy megengedi az életedben. És végül rá tudod-e bízni magad teljesen a mennyei apukádra? És ha nem, miért nem? Mi az oka? Érdemes ezekről gondolkodni, ezeket beazonosítani, mert ebből imádságok lesznek, és utána ebből változás lesz. Isten tud adni olyan gondolatokat, amelyek kiűzik a szívünkből a félelmet, és a szívünk betelik az ő dicsőítésével. Imádkozzunk. Drága mennyei apukánk, olyan csodálatos az, ahogy gondoskodsz rólunk, ahogy eddig is gondoskodtál rólunk, ahogy eddig hordoztál minket tényleg a tenyereden, és ahogy ezután is hordozni fogsz minket. Köszönjük, hogy mindent rád bízhatunk. Nem akarunk semmit sem kontrollálni. Mindent átadunk neked. Csak téged akarunk. Azt akarjuk, hogy töltsd be a szívünket önmagaddal, a te lelked által. Kérünk, hogy hadd tudjunk megpihenni benned, hadd tudjunk benned oltalmat találni minden veszélytől, félelemtől, és hadd tudjunk egyszerűen csak imádni, dicsőíteni téged. Nekünk van erre szükségünk. Kérünk, hogy hallgass meg minket. Ámen. És végül fogadjuk Istennek az áldását. Békesség a testvéreknek, és szeretet hittel együtt az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztus. Ámen.